Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
Akik követik az Ember a Földön történetét, azok tudják, hogy a fenntarthatóság ügyét már a szélrózsa minden irányából próbáltuk megközelíteni, és valahogy előbb-utóbb mindig kiforogja magát, hogy mi egyénként, lakossági szinten a legtöbbet akkor tudunk tenni, hogy előre mozdítsuk a fenntarthatóság ügyét, hogyha kevesebbet, vagy legalábbis tudatosan vásárolunk. Na de ebben a hatalmas marketing zajban, amiben élünk, nagyon nehéz ezt eldönteni, hogy mi mellett is tesszük le a voksunkat, és ebben segít nekünk ugye a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amit az elmúlt nem tudom hány adásban már végtelenül sokszor emlegettünk, úgyhogy adta magát a dolog, hogy hívjunk meg valakit a Tudatos Vásárlók Egyesületétől, úgyhogy a mai vendégünk Haraszti Anikó lesz, halljuk, hogy ő a saját szavaival mit mondott erről az egész ügyről. A tudatos vásárlás nem arról szól, hogy tökéletesek legyünk, hanem arról, hogy minden döntésünkkel egy kicsit jobb irányba tereljük a világot. Hát ma erről a jobb irányba terelésről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Szia, Anikó, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia.
Anikó, minden adásunkat egy életrajzzal kezdjük, hogy jó zavarba hozzuk azt, aki velünk szemben ül. És reméljük, hogy elég pontosak leszünk, hogyha nem, akkor kérlek, javíts ki, de leginkább azokat, amiket kihagytam. Hát Haraszti Anikó, jogász, a Tudatos Vásárlók Egyesületének volt elnöke, most ügyvezetője, és akkor 2002 óta vagy a tagja a Tudatos Vásárlóknak. Tehát több mint két évtizede dolgozik azon, hogy a fenntarthatóság és a tudatos fogyasztás ugye egyre szélesebb körben váljon ismerté és elérhetővé Magyarországon. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végezte. Itt majd kérlek, mondd el, hogy pontosan mi is volt ez a környezeti jog, azt hiszem, hogy valahogy így fogalmaztál. És ezért tudod ötvözni a természettudományos és a jogi szemléletet a fenntarthatósági kérdések megközelítésében. Munkáját mindig is rendszer szintű gondolkodás, az átláthatóság és a civil kontroll iránti elkötelezettség jellemzi. Az Egyesületnél az évek során vezetett nemzetközi kutatási és szemléletformáló projekteket, foglalkozott élelmiszerek, kozmetikumok és háztartási szerek terméktesztjeivel, környezeti és társadalmi hatásvizsgálatokkal, valamint a zöld átállás társadalmi vetületeivel. Haraszti Anikó hite szerint a fogyasztói döntések ezek szerint nem csak a pénztárcánkról, hanem a jövőnkről is szólnak, legyen szó egészségről, klímavédelemről vagy társadalmi igazságosságról. Célja, és egyébként a Tudatos Vásárlók Egyesületének is célja, hogy a fogyasztók valódi információkon alapuló felelős döntéseket hozhassanak, akár a boltban, és ugye ezáltal akár a szavazófülkékben is. Hú, na, sok mindent kihagytam, vagy rosszul mondtam esetleg, Anikó?
Tulajdonképpen mindent jól mondtál, tehát bármit, amit csináltam, berakhatok ezek alá a kategóriák alá. Ugye én 2002-ben kezdtem el önkénteskedni, az egyetem után nem sokkal csatlakoztam a Védegylethez önkéntesként, és ott egyik rendezvény alkalmával az egyik barátnőm
beszervezett.
Hát nem is, hanem oda tolt egy fiatal emberhez, hogy ők azzal foglalkoznak, amivel szakdolgozatot írtad, és én a zöld marketing állításokból, a fogyasztóvédelem és környezetvédelem kapcsolatából írtam a szakdolgozatomat, tehát az akkor is már téma volt, és most megint az így 20 év után, úgyhogy ez nagyon érdekes.
Ez ugye kifejezetten a greenwashing?
Tulajdonképpen igen.
Akkor hogy hívták ezt? Volt valami más?
Zöld reklámállítások, környezetbarát állítások a reklámokban, stb.
És hogy lesz valakiből egyébként az egyik hivatalosan első tudatos vásárlóitom? Mert most ugye mondtad, hogy ebből írtad a szakdolgozatodat, akkor egy ilyen szak is volt az egyetemen?
Tulajdonképpen ez egy általános jogi kar, ahol különböző képzéseken kell részt vennünk, büntetőjog, polgárjog, kártérítés, társadalombiztosítás, mindenféle jogi anyag van, amit kötelezően végig kell venni, illetve vannak azok az úgynevezett ilyen kollokviumok, amiket szabadon választottan lehet fölvenni. És a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán volt az első olyan környezetjogi tanszék, ha jól tudom, ami akkor kötelező volt a hallgatók számára, tehát mi másodévben tanultunk környezetpolitikát, harmadévtől környezetjogot, ebből vizsgázni is kellett. És emellett ugye voltak azok a választható tantárgyak, amit a környezet tanszéken lehetett fölvenni, és én elég hamar orientálódtam arra, hogy a filmek mellett, a szellemi tulajdon jog mellett a környezetjog érdekel, és aztán egyre több ilyen órát vettem föl évek alatt, majd az egyetem után az ELTE-n elkezdtem a szakjogi képzést is, azt végül ilyen-olyan családi okok miatt végül ott a papírt nem szereztem meg, csak végigjártam az iskolát, és ott azért a közvet tanszékre járt, ott nagyon gyakori volt a probléma, hogy olyan dologból írta a szakdolgozatát, aminek a jogi vetülete kevéssé volt jelentős, hogy akkor a környezetjog, környezetgazdaságtanból, környezetpolitikából, szakpolitikából ez
azért ott, akkor még nem volt talán annyira szem előtt?
Talán nem volt még annyira a jogi anyagnak olyan részletesen benne, illetve hát a jogi világ is talán szkeptikusabb volt a környezetjog, mint önálló jogi anyag iránt, közigazgatási jog egyet, tehát hogy beleilleszkedett mondjuk az eljárásokba, közigazgatásba, államigazgatási jogba. Most itt nem akarok bőven belemenni, de hogy ez egy önálló jogi terület, szerintem akkor kezdett
el. Arra bocsánat, hogy beszólok, mert nagyon érdekes, amit mond ezzel, hogy például nem mondjuk a mexikói öbölbe beleömlik egy tankhajónak mi az olaj, akkor itt nem igazán lehetett őket megtámadni környezeti szempontból.
De környezeti szempontból csak ez le volt fordítva a jognak a másik nyelvére, mondjuk kártérítés jogra, anyagira, igen.
Tehát hogy nem volt annyi ügy, hogy külön kategóriaként kelljen kezelni.
Vagy a joganyag nem volt annyira, illetve a specifikumai nem különböztek annyira, vagy nem volt az annyira egyértelmű az akkor még mondjuk a mainstreamben dolgozók számára, hogy ez egy mondjuk külön szakképzettséget, vagy külön felkészültséget igénylő terület, és az akkor kezdődött, hogy akkor indult a Pázványon is, meg az eltéri szakjogász képzés, hogy a szakjogász azért tudni kell, hogy aki jogásznak készül, az nem nincs olyan, hogy mindenhez ért, minden területhez ért, hanem mindenképpen szakosodni kell. A legnagyobbak a büntetőjog, államigazgatás, polgárjog, és akkor ezen belül is, aki polgárjoggal foglalkozik, az mondjuk a kártérítésekkel, vagy a családi ügyekkel, válásokkal. Tehát ezek szakterületek, amirek vannak a jogi rendszeren belül külön képzési programok.
És te ezen belül akkor egy ilyen zöld ügyvéd vagy.
Nem, én nem vagyok ügyvéd. Jogász. Én tulajdonképpen hát jogász vagyok, jogvédő. De én pálya elhagyó jogász, hogy nekem nincsen klasszikus jogi pályám, tehát én nem mentem el államigazgatásba dolgozni, nem mentem el olyan helyre, ahol mögöttem jogász volt a felügyelő, aha, és utána szakvizsgázhattam volna, tehát hogy én egy ilyen jogi végzettséggel rendelkező
azonista vagyok. Na jó, de pont arra akartam rákérdezni, hogy azt tudod, meg tudod határozni ezt a pontot, hogy miért ebbe az irányba mentél le, és miért nem mondtad azt, hogy hát én válóperes ügyvéd leszek?
Azt tudom, hogy engem a környezetvédelem a gimnáziumban is érdekelt, hogy aggott, vidéken voltak nagyszüleim, nagyon sokat jártunk ott szüleimmel, nagyon sokat kirándultunk, tehát az, hogy a környezetet védeni kell, a szennyezés az egy dolog, ott laktunk az M3-as mellett, a szemétégető az egy ügy volt már akkor is, tehát hogy azért tudtam, hogy a védeni kell a környezetet. És mai napig előttem van, a másod évben ugye elmentem egy ilyen környezeti politika mellett egy ilyen kisebb, ilyen szabadon választott tantárgyra, és ott kaptunk, hogy mindenkinek előadást kell tartani az akkori ENSZ dokumentumból, az úgynevezett Agenda 21-ból, hogy 2021-re hogy lett fenntartható a világ, és annak voltak különböző fejezetei, és én megkaptam a fenntartható fogyasztás és termelés fejezetet, és hogy ez engem így lenyűgözött, hogy ez nem arról van szó, hogy hogyan szabályozzuk az ipart, meg hogyan büntetjük a szennyezőket, vagy hogyan szerelünk fel, nem tudom, szűrőket a gyárak kéményeire, hanem arról, hogy mint a mi fogyasztásunknak milyen lábnyoma van, okai
tehát
vannak, és hogyan.
Tehát egész szinten lehet változtatni.
Igen, hogy én mit tudok tenni. És hogy ez nem csak, hogy majd a cégek vagy az állam tesz valamit, hanem a magánember is tehet valamit, úgyhogy ez engem így lenyűgözött ez a koncepció, ez a megközelítés. Akkor Magyarországon nagyon kevesen beszéltek erről, vagy talán a Humusz Egyesület, vagy a Reflex Egyesület, de hogy nekik belesimult a többi környezetvédelmi, természetvédelmi, úgy így, akkor még így fogalmaztunk aktivitásban, és az a fenntarthatóság fogalma is akkor kezdett egyébként így begyűrőzni, tehát hogy akkor váltottunk át környezetvédelemről fenntarthatóságra, hogy egyetlen az ember, mint ebben a témában benne van, nem csak a természeti környezetünk védelme, hanem a fenntarthatóság, a társadalmunknak a védelme is, tehát van egy erős szociális és gazdasági oldala is. Ez ma már egyértelmű az a megközelítés, de akkor azért ez paradigmaváltás is volt. Én mellette nagyon szerettem a filmeket, úgyhogy én engem nagyon érdekelt a filmeknek a szerzői jog, de rájöttem, hogy az egy olyan száraz joganyag, és menet közben kiderült, hogy én annyira a jogásznak sem vagyok való. Nagyon rossz miért a monotória tűrésem, meg nem vagyok annyira precíz sem, tehát, hogy nagyon sok minden, meg kicsit slendien vagyok, kicsit hadarok, tehát, hogy nem vagyok az a klasszik jogász, úgyhogy én tudtam, hogy ezen a területen szeretnék mozogni, ha sikerül jogi munkát találom, sikerül, ha nem, és a környezeti nevelési és kommunikációs központba sikerült elhelyezkednem, az egy minisztériumi háttérintézmény volt, akik mondjuk ki leegyszerűsítve a legvégén az erdei iskoláknak a országos méretű duzzasztásán dolgoztak. És ott dolgoztam, amikor tulajdonképpen az egyesülettől kaptam egy ajánlatot, hogy nyertek pályázatot, és föl tudnak venni két munkavállalót, és hogyha gondolom az egyik, az lehetek én.
Örültél?
És igen, persze, és ez 2003-ban volt, és azóta vagyok munkavállalója.
Jó, de akkor kicsit tekerjük vissza az időt. Elvégezted jog, megtörtént a bevésődés, hogy neked ezzel kell foglalkoznod, és te elmentél erre a rendezvényre, ahol elétolták a fiatalembert, aki...
Igen.
Igen.
Bodozs volt ott egyébként, most az MTA-nak valamelyik kutatóintézetének a vezetője.
Jó.
Ugyan meg,
És elkezdtél önkénteskedni. Mit csinált ott egy önkéntes? Tehát a Tudatos Vásárlók Egyesületénél mit csinál egy önkéntes?
Akkor még nem volt ugye irodánk se, semmi, tehát nem volt egy mai értelemben szervezetten működő egyesület. Megalakultak, és az első, nem tudom, pár százezer forintból, hogy kiadják a Naomi Kleinnek a No Logo című könyvét.
Igen.
És az első alkalom, akkor én, mint egy jó kislány, ültem egy ebédlőasztalnál a Boda Zsoltnak és a Gulyás Semesének a konyhájában, és így néztem, hogy ez micsoda. És hogy én majdnapig nem értem, hogy miért mentem vissza még kétszer, háromszor, meg négyszer.
És hallgattad őket.
Igen, és tök érdekes volt, hogy nekem ez az egész aktivizmus, vagy hogy így csinálunk magunktól valamit, hogy nem kapunk érte pénzt, és ennek még így nem csak az, hogy szemetet szedünk valahol, hanem így impaktja van, vagy hogy hatása van, az engem így lenyűgözött meg. Hát így ez engem érdekel, akarom csinálni, akkor miért nem megyek oda? Azt hiszem, ők is furcsán néztek, hogy még mi visszajárok.
Te és még mindig itt vagy?
Kb. Én nem is tudom, tehát hogy ezt majd egyszer az MS-ét vagy a Katát, az alapítókat kell megkérdezni, hogy miért pont nekem ajánlották fel az állást, mert a Kata, az Újhelyi Katalin lett az első munkavállaló, és utána jöttem én, és az MS-re csatlakozott, én nem is tudom, másfél év múlva körülbelül, vagy egy év, mert akkor még a Levegő munkacsoportnál dolgozott.
Jó, szóval önkéntesként ültél ott az ebédlőasztalnál, és utána a munkavállalóként...
Ott akkor már, hogy van pályázat, el kell számolni, meg kell csinálni a benne vállalat.
Tehát ott azért használtad azért... a jog egyrészt ismeretednek.
Igen, tehát hogy mondjuk az első ijesztésem az volt, hogy megnéztem a No Logo-val a Vágvagyi András folytatta a könyvet, és a vele való szerződést, és úgy mondtam, hogy hát itt baj lesz, hogyha késés van, mert nincs benne semmi kötelezés. Miért lenne késés? Aztán volt egy kis késés, de végül leellenőrződött a dolog, de hogy ilyenek persze meg kellenek. Illetve nekem még a kommunikációs irodánál, én már ott dolgoztam pályázatokkal, meg elszámolásokkal, meg riportokkal, tehát amikor az első ilyen riportokat meg kellett csinálni a támogatók felé, akkor mégis ez rám szállt, mert én már láttam ilyet. És azóta is egyébként nálam vannak ezek a... Ez így belenőttünk, tehát ez így kezdődött, ilyen vicces programokba vettünk részt, és az arckiállításnál voltunk bírálók,
de jó.
Tehát amikor 2000 pályaművet kell végignézni egy éjszak alatt, tehát hogy ez... Biztos voltunk igazságtalanok is.
És 2000 pályaműből mennyi megy át?
Én nem tudom, 100 körülbelül.
Kb. 100 szokott lenni kiállítva, igen, most már az van, hogy még plusz ilyen kicsi.
Biztos, hogy ilyen több szűrő, nem? Hogy ház jó, és akkor lesz egy itt az 1800-as merítés, és akkor az folyamatosan
szűrő. Már pálya az ember szeme, tehát, hogy így biztos voltunk igazságtalanok, hogy valami jó ötlet nem tudott átmenni, mert ebbe fáradtunk mi is, de hát nem mi voltunk az egyedüli bírálók, vagy szavazók, tehát ott is volt egy grénium és a civil szempont, ez szerintem ez egy ilyen, nem tudom, tizedrangú volt ott, meg többeknek a véleménye állt össze. De az akkor még sokkal kényelmesebb volt, meg ugye amikor még nem dolgoztunk, akkor ugye a szabadidőnkben csináltuk ezt, és amikor meg dolgoztunk, akkor az első idő azért elvitte az, hogy lesz ez szervezet, tényleg működőképes szervezet, nem csak
egyéneknek. És mit fog konkrétan csinálni, nem?
Igen. Ott azért ezek a mi kezdetektől fogva ugye a pályázati források azok meghatározóak voltak számunkra, akkor még az Európai Uniónak nem voltunk tagja, ilyen FAR előcsatlakozási alapok álltak rendelkezésre. Nekünk sikerült ilyen egyéves programokat megcsípnünk, ami azért akkor nagyon nagy szó volt, tehát nem csak pár százezer forint volt, hanem amiben két munkavállalat egy évig tudtunk fizetni. Uh-huh. Abból indult el a tudatosvásárló.hu magazinunk, például ami azóta is működik. Uh-huh. Következő évben egy oktatási programot csináltunk középiskolában. Soknak, akkor jöttünk el, hogy ők a legnehezebb célcsoport ebben a kategóriában.
Miért?
A gyerekek nagyon nyitottak a témára, a középiskolások, ugye a tinédzserek, azok nagyon a társaikat követi. Tehát ott persze. Az a
pirítása,
az
nagyon
nagy. És hogy ott vagy elkapja az ember a vibe-ot, vagy nem. És hogy ez nem biztos, hogy nekünk való, hogy ez a legnehezebb. És akkor rájöttünk, hogy amivel mi foglalkozunk, hogy a magatartás változás támogatása, az inkább azoknak a személyeknek a legérdekesebb, a legfolyékonyabbak, akik valamilyen élet kori változásban igen, vannak, szék, új háztartásba költöznek, gyereket vállalnak, nyugdíjba mennek, tehát, hogy, és ezek pont nem a tínédzser évek.
Nem, mert pont a tínédzser évek szólnak a túlfogyasztásról, mert mindent akarsz, ami menő. Egyébként sem, és tényleg ezzel most is a mai napig, hogy látjuk azokat a videókat, hogy megkérdezik, hogy milyen cipőd van, és akkor mondja, hogy a 200 000-es Nike, és súranó, és akkor ez igazából semmi másról nem szól, mert tudjuk, hogy fölösleges. Na, de tök jó, mert hogy ugye most elmondtad itt nekem az, nekünk az alapokat, de engem nagyon érdekel, hiszen ott, hogy az elejétől kezdve, akkor 22 éve vagy konkrétan majd a munkavállalója, bocsánat, hogy kimondtam, ennek a cégnek, hát ennek az egyesületnek, és hogy vannak olyan pontok nyilván, amikre mondjuk nagyon büszkék vagy, de ki tudsz emelni, mondjuk egy-kettő ilyen projektet, amire nagyon. Én nekem majd lesz egy konkrét kérdésem az utóbbi időszakból, ami nekünk szerintem csodálatos, de hogy mi az, ami mondjuk nagyon nehezen mozdul még mindig, és mik azok a nagyon konkrét élmények, amik sikerek?
Két dolog a projekt, meg két dolog a másik dolog az eredmény, meg a hatásosság. Uh-huh. Mi azt gondolom, hogy a legnagyobb eredményünk az, hogy ezt a koncepciót, hogy egyénileg felelősek vagyunk a környezetünk állapotáért, ez mi voltunk az első, akik erre a legjobban ráfókuszáltunk. Én azt mondom, hogy mi kezdtük el teljesen, de nekünk ez volt a fő mondani valunk, és azt mondtuk, hogy ez egy kulcs a környezetvédelem és fenntarthatóság területén, és hogy ezzel foglalkozó nyomtatott vagy online magazinunk volt, vagy egy média termékünk 2004-től, az egy nagyon nagy eredmény volt egy civil szervezeti szinten, vizuálisan, nyelvezetében nagyon jól nézett ki, friss volt, nagyon sokan szerették, a média szeretett minket, soha nem volt gond, hogy egy média termékben egy sajtóközleményünk lejöjjön, meghívjanak minket, tehát hogy nagyon nyitott volt mindenki a téma iránt, még azok is, akik azt gondolták, hogy ez hát aranyos, meg kedves, meg oké, okay, jól van, de hát úgy az egy érdekes koncepció, és egy több másik szervezet és más program mellett mi azt gondoljuk, hogy kulcs szerepet játszottunk abban, hogy ez ma már nem kérdés, az egyének is felelőssége van ebben. Arról van vita, hogy mekkora, meg hogy meddig mehet el az egyén, de hogy nekünk is van ebbe szerepünk, az szerintem megkérdőjelezhetetlen. Amellett, amire még nagyon büszkék vagyunk, hogy felismertük 2010 környéken azt a helyzetet, hogy már nem csak mi kommunikálunk erről a témáról, tehát most már majdnem minden rádiónak van ilyen magazinja, adott esetben több is, és hogy nekünk más felekkel fókuszálunk, nem az idea elültetésére, vagy elterjesztésére, hanem arra, hogy akik változtatni akarnak, akik meggyőztünk, hogy változt, azoknak sikerül-e. Uh-huh. Mert ugye ennek általában vannak akár egyéni, akár pedig ilyen szervezeti, társadalmi okai, hogy miért nem sikerül, vagy miért küzdenek nehézséggel. Mondjuk 10 évvel ezelőtt nem volt annyira egyértelmű mondjuk vegán étkezni Budapesten. 20 évvel
mert
ezelőtt
nem volt elérhető az alapanyag, sem étterem, se semmi. Aha.
20 évvel ezelőtt bioterméket fogyasztani. Igen. Tehát, hogy vannak olyan akadályok, amik egy elkötelezett fogyasztó számára, elkötelezett környezetbarát életmódot kívánó számára is megugorhatatlan, vagy olyan energiákat követelne, amit nem várható el tőlük. És nagyon sokszor pedig úgy érzik ezek az emberek, hogy szembe mennek a széllel, a családtagjaikkal, a rokonaikkal, a barátaikkal, és olyan emberek társaságát keresik, akik viszont támogatják őket, vagy együtt változni. Sokkal könnyebb. Ez ugye diétával is ugyanez.
Azt kérdezem mondani, hogy kísértetésen emlékeztet, ez egy ilyen fogyókúrás patológiára.
Ez az életmódváltás minden területen ugyanez a logikája. Támogatók között tanácsok, ki lehessen próbálni, könnyű legyen megvalósítani, hogy az élelmiszer ezért nagyon-nagyon népszerű terület, és erre indult el az Ökokora programunk, immár több mint 12 éve, ami erről szól, hogy kis csoportban lehet egymásból tanulva környezetvédelemről beszélgetni, tanulni, kipróbálni. Ez nem egy tananyag, ami végig kell menni, hanem egyes területeken mindenki megtalálhatja, hogy ő mit akar változtatni, és mit szeretne kipróbálni, és hogyan lesz zöld az ő élete. És elején is végén van mérés, tehát kimutatható eredménnyel.
Azt valahogy összetudjátok foglalni, hogy konkrétan mit csinál a Tudatos Vásárlók Egyesülete? Tehát, hogy szerintem nagyon sok embernek az nem világos, hogy ez egy szolgáltatás. Megmondják, hogy mit vásároljak, hogy vásároljak, elmondják, hogy mit érdemes megvenni, vagy tanácsokat adnak, hogy legyen az életem tudatosabb, vagy ez hogy kell elképzelni?
Tulajdonképpen minden, amit mondták, tehát, hogy az a fontos, hogy mi magánemberekkel beszélgetünk, vagy nekik nyújtunk információ, szolgáltatást, támogatást, ha ők környezetbarátabb módon akarnak élni. És ugye ennek két nagyobb betülete van, hogyan szervezzük a háztartásunkat, most lefolytom életmódra, és a másik nagy betülete az a boltokban való vásárlás. Aha. Tehát, hogy pontosan mely termékeket vásároljuk meg, válasszuk, mely termékekkel legyünk kritikusak, akár milyen gyártási folyamatokat te támogassunk, milyen rendszereket be ne lépjünk be, és milyenekbe pedig igen. Tehát ez két nagyon nagy terület. Az életmód ugye néha arról szól, hogy én mit csinálok otthon, hogy állok a világhoz, miben veszek részt, a vásárlás, meg mire költöm a pénzemet, tehát a pénzem szavazat.
Melyik a népszerűbb?
az életmód népszerűbb, de a vásárlás támogatása az konkrétabb.
Aha. És tehát például akkora... a tesztekre gondolsz, tehát függetlenül terméktesztjeitekre?
Igen, igen.
Mert ez tök jó, mert ugye pont azt akartam is mondani, hogy a tudatos vásárlásnak vannak terméktesztjei, amik ugye független termékteszek, tehát az a lényeg, hogy semmelyik cég nem fizet azért, hogy ezt elvégezzék, és közérthető értékeléseket adnak, én ezt így fordítottam le. És, hogy,
mondjam egy példát, tehát, hogy mondjuk a porszívót akarok venni,
igen,
akkor...
Vagy robot, igen, most legyen a robot porszívó, mert az mondjuk nagyon népszerű, és azt ugyanis még mindenki mindig úgy nézi, mi ez az UFO, és akkor na most melyiket vegyem meg, megérje megvenni, jobb-e, mint a sima porszívó, jobb-e, mint az a kézzeltologatós álló porszívó, tehát hogy miért vegyek egy olyan készüléket, amire valójában lehet, hogy nincs is szükségem. Aha. És lehet, hogy a teszt, én nekem ezért nagyon csodálatosak, rávilágít arra, hogy nem azt mondja meg, hogy melyiket vegyem meg, hanem egyáltalán megvegyem-e. Egyáltalán gondolkozzak azon, hogy nekem aha, kell-e ilyen. És ha már gondolkodom azon, és arra jutottam, hogy kell, akkor viszont a tesztben ott van, hogy az én igényeim szerint melyik a legmegfelelőbb. És az nekem az a kérdésem, hogy ebben mennyire bíznak? Mit láttok az emberek ezekben a civil szervezetek kutatásában? Mert azért úgy szokott lenni, hogy nem olvasnak ám el mindent, és azt mondják, hogy ajaj, biztos fizetett nekik valaki ezért az egész sztoriért, hogy ezt ebben láttok bármilyen oldalra elmozdulást, hogy bíznak-e benne, vagy amúgy nem ezért keresik fel az oldalt, hanem teljesen más dolgok miatt.
Ugye pont a tesztek az egyik legérdekesebb tevékenység ebben a szempontból, mert mi úgy kezdtünk teszteket csinálni, hogy mi magunk megvettünk tejfölöket, vajakat a boltba, kiválasztottunk egy-egy szempontot, ha volt pénzük, elküldtük laborba, hogy mondjuk megfelelő zsírszázalék, vagy van-e benne valamilyen veszélyes anyag.
De nem hazudnak arról, amire oda van írva?
Például igen. Tehát ez egy klasszikus fogyasztóvédelmi szempont is.
Igen.
De ilyenek voltak például, hogy mosópor megfelelő mosási hatékonyságú el, mert ugye az ökobarát mosóporokról azt terjedte, hogy persze. Környezetbarátok, mert nem hatékonyabb. De mi ezt be tudtuk bizonyítani, hogy igen, ezek a tesztek általában ingyenesen mindenki számára hozzáférhetőek, és a közönségünk nagyon szereti, mert az ő döntéseikre reagál, vagy az ő kérdéseikre reagál, vagy aggájaikra, vagy problémáikra. És vannak ezek a tartós fogyasztási cikkekkel, gépekkel kapcsolatos nagyobb tesztjeink, amik viszont fizetős fal mögött vannak, a tagjaink számára hozzáférhetőek, tehát tagdíjért cserébe. Ezt a nemzetközi együttműködésben csináljuk, az inkább egy klasszikusabb fogyasztóvédelmi, tehát tartóság, műszaki pontosság, paraméterek stimmelnek-e, stb. Azt vizsgáljuk, és mivel az fizetős fal mögött van, a bizalom is kicsit más
nagyobb,
ilyen.
Vagy nem?
Nem.
Ja, kevesen, mert azt hiszem, de...
Még nem ismerik annyira, ugye meg kell venni ahhoz, hogy tudja, hogy a számára a releváns információ. Igyekszünk egy mindent lehetőséget.
Ja, értem, tehát hogy azon az emberek fejében, hogy majd persze, és akkor fizessek valamiért, ami ki tudja, igen, hogy
Tehát, hogy ott az mi, én azt tapasztaltam legalábbis, és ez az a véleményem, mert ezt még én nem mondtuk ki, hogy az ingyenes teszteinkben, hogy akik régóta követnek minket, jobban bíznak, meg szeretik őket, meg hát nem kockáztatnak túl sok mindent. Uh-huh. Itt ugye a pénztárcájukról is van szó. És mi igyekszünk olyan gépeknek a teszteit elhozni, amik egyébként Magyarországon nem hozzáférhető. Tehát, uh-huh, hogy a például a robotporszívó azért jó példa, mert amikor megjelent ez az újfajta termékkategória, nem nagyon volt elérhető megbízható információ. Uh-huh. Még a youtuberek sem voltak annyira ráállva, hogy 22-t kipróbáljanak, egyet-kettőt maximum. Tehát, hogy állóporszívók ugyanezt, tehát egy nagy értékű berendezés, kifizetek 100-200 000 forintot, azt úgy, és egy olyan konstrukció arra, amire a szomszédon nem tudja megmondani, hogy ez most melyik a jobb, mert senkinek nincsen rajta tapasztalat. A mosógépet már láttunk 60 éve folyamatosan, de még az is olyan, hogy kevés róla valódi teszt, mert miket tesztelnek a Magyarországon általában teszteléssel foglalkozó magazinok, médiatermékek, telefonokat, televíziókat, tableteket, hiadástechnikai, szórakoztató elektronikai készülékeket. Ezekről vannak, nincsenek legtöbbször labortesztek, de valahol vannak mérések azért persze. Nagyon sokszor van mögötte szponzoráció.
Na épp ez az, hogy én azért gondoltam, hogy hitelesebbnek tartják az emberek a fizetős fal mögötti teszteket, azt gondolják, hogy hát értem, én kifizetem, ezért tud független lenni. De valószínűleg idáig sem jut el.
Nem, mert ember, hogyha valaki véletlenül rátalál arra a tesztre, akkor inkább csak felidegesíti lehet magát, inkább ilyesmiről lehet szó, hogy na még, akkor még fizessék is érte. Ja. Miközben, hogy egy csomó információ ingyenesen is elérhető a fizetős tesztekről is egyébként. Aha. Szóval amúgy az pontosan talán a terméklistát nem látod, hogy melyik, hogy szerepel.
A terméklistát is látják, mert hogy különben, mert azért a mi ezt a nemzetközi közösségbe végezzük, uh-huh, és nem tudunk a piacon az összes terméket letesztelni, és az, hogy a tesztek tulajdonképpen mely termékeket tartalmazzák, az nyilvános, aha, az látható. A rangsor az és a részletes eredményei, illetve az nem lehet saját, aha, paramétereket beállítani. De a cikkekben egyébként, az ilyen leírott cikkekben egy-két terméknek a tulajdonságait ki szoktuk emelni, uh-huh, Ez azért is kerül pénzbe, mert erre nem tudunk támogatást kapni. Tehát ott, ahol mit bármilyen támogatást kapunk, akár az Európai Uniótól, akár a Magyar Államtól, az nyilvános mindenki számára hozzáférhető közérdekű információ, Lágos. Úgyis tálaljuk őket, és sajtóközleményt is kiadunk, tehát a sajtópartnereink is átvehetik őket. Itt, ahol tulajdonképpen az Európai és Világ Fogyasztóvédelmi Szervezetei adják össze ennek a költségeit, ez azért történik így, hogy ezek a szervezetek meg tudjanak élni, mert a fogyasztóvédelem, meg a fogyasztókkal való, és itt kicsit visszatérve a kérdésedre, ezt inkább szolgáltatásnak tekintik a követőink. Tehát abszolút, ugye mi nem szociális szervezet vagyunk, nem mi jótékonykodunk, nem vannak, akik egyébként olyan szolgáltatások vannak, hogy jogsegélyeket nyújtanak bizonyos emberek számára, mondjuk, mi nem csinálunk ilyet, minket inkább szolgáltatásként tekintenek
rá. Tehát, hogyha én bizonytalan vagyok egy termékben, vagy életmódot akarok váltani, hogy vagy zöldebb legyek, akkor
vagy
én...
Vagy fogyasztóvédelmi problémám van, akkor fölkeresnek minket, és hogy ezt az mutatták az európai más fogyasztói szervezetek, hogy inkább ilyen tagok lesznek a szervezetben a magánemberek, vagy megveszik a magazint, vagy előfizetnek rá, hogy kapnak valamit érte, így, és ebből áll a működésnek a finanszírozása nagy részben.
És ezek a tag, az az ökokörrel összefügg?
Nem.
Az tehát, ökokör nekem, az teljesen laza nem az Facebook teljesen más, csoport igen. szinten működő.
Nem a személyes talán. Találkozás. Személyes próbáltuk nem. online is csinálni, de a személyes találkozásnak megvan az a varázsa, az a kapcsolat, az a nem tudom, tehát hogy az a barátiasabb, ötyeklubos ami igen. egyszerűen online, amikor Covid volt, ugye online mi is megpróbáltuk, persze. egyszerűen a hangulata, a vibe-ja nem olyan volt, hogy azt annyira szerették volna.
Amúgy a teszteket az AI nem fogja kiváltani? Ettől nem tartotok?
Az AI nem fog elmenni a laborba szerintem kipróbálni, hogy százmosás alapján utána hogy fog viselkedni a gép.
Az AI össze tudja szedni a meglévő információkból. Igen.
Nem azt mondom, hogy nem versenytárs, hogy ne tudna
lehet, viszont én csinálok róla mindig videót, ez nem titok, nekem vannak terméktesztek a videóim, és pont ezt akart, le is írtam magamnak, hogy ne felejtsem el mondani, hogy például az utóbbi időben vettem azt észre, hogy az én korosztályom, a 30 fölöttiek már nagyon pozitívan reagálnak, de szoktak külön írni, hogy alig várták már ezt a videót, hogy úristen, de tényleg te csinálod azokat a terméktesztes videókat, azokat várom nálad mindig csak és kizárólag. Hát alapvetően amúgy kiváltja az AI, de ezt konkrétan tök más stílusban csinálja. Nem fogja neked olyan személyesen, szakértő módon leírni, mint mondjuk egy
az biztos, amit közül. Mondtál, és az engem még érdekelne, amit most is mondasz, meg amit Anikó is mondott, hogy itt van egy olyan szint is, hogy lehet, hogy arra jövök rá, hogy nekem erre nincs szükségem. Azt nem látom magamra, hogy ezt az
ez a csodás, azért csodás szerintem a tudatos vásárlóknál, mert hogy felmész egy olyan élménnyel, hogy én most meg akarom venni ezt, nem, tök mindegy, mit ez a
Turmix gépet.
Ez egy tök jó, mert ez volt egy ilyen videóm. És hogy nekem a kenyérpirító volt ilyen sokáig, hogy egyszerűen nem akartam rákölteni azt a pénzt, és végül évekig nem vettem meg, és nagyon jó döntés is volt, és rengeteg tesztet elolvastam, és rájöttem, hogy nem ér annyit, nem ér 20 000 forintot ez a kenyérpirító, és ebben nagyon nagy segítség ez az összes teszt. Hogy rájöjj arra, hogy valójában nem is tud annyit, igazából nincs is rá szükséged, van hozzá egy cikk leírva, hogy amúgy mennyit fogyaszt, amúgy mennyi helyet veszel az életteredből, amúgy gondolkozz erre, és tudod, amíg olvasod a tesztet, Kata, addig te ötször végig gondolod, hogy megéri ez, és nem, és amúgy ez a tudatos vásárlás.
Persze.
Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a tesztes műfaj, ez alapvetően a klasszik fogyasztóvédelmi szervezeteknek a profilja volt. Még Magyarországon is volt tesztmagazin, meg a kosármagazin. Tehát, hogy ehhez nem kell mondjuk környezetvédelemmel foglalkozni, mert ugye ez az árérték arányban. Persze összefügg, mert hát mi ezzel foglalkozunk meg a kettőnek a metszetével, de mi azért tapasztaltuk, hogy a fizetős teszting, most így fogalmazok, mert azok inkább az átlag, tényleg az átlag vásárlókat jobban érdekli. Tehát olyan közösséget szólítottunk meg, 40-es férfiakat, akikkel korábban nem, tehát ki érdekes volt, hogy nem is inkább az ökokortagokat érdekelték ezek a tesztek, ők jobban örülnek.
Van fenn fűnyíró tesztünk, kedves uraim, nézzék meg, csodálatos.
De hogy ez inkább a klasszik a fogyasztóvédelem területe, talán a zöld szempontok alól is reprezentáltak ezeken dolgozunk, hogy ez akár a tesztelő közösségünkben, akár a mi teszteinkben ez hangsúlyosabb legyen, mert az egy külön szempont, vagy külön megközelítés, külön elvárás. És hogy meg is kapjuk egyébként, mert ugye a tudatos vásárlásnak van egy olyan vonzata, ami nem is a vásárlásról szól, hanem hogy ne fogyasszunk, kevesebbet fogyasszunk, csak az a korábbiakat. És az hogy fér össze ez arra, hogy propagáljuk, hogy vedd meg a tesztünket. Tehát, hogy ezt mi is megkapjuk el a követőinktől, hogy már mi is csak a pénzt hajtunk.
Veszed a teszt? De, na,
de hogy valahol nekünk...
terméket vásárolsz,
és itt mennék vissza,
hanem szolgáltatás.
És itt megyünk vissza ahhoz a mondathoz, amit mi a zenéjén mondtunk. Mi tudjuk, hogy nem vagyunk elég radikálisak, vagy nem vagyunk túl radikális szervezet. Mi azt gondoljuk, hogy úgy tudunk haladni az úton, hogyha mindenki egyel jobb választást tesz. Tehát az, hogy drasztikusan megváltoztassuk az életmódunkat, az nem szokott békés körülmények között megtörténni. És hogy ez egy út. Tehát, hogy mi senkit nem fogunk elítélni azért, mert mondjuk Coca-Cola termékeket fogyaszt, vagy húst vásárol, vagy fogyaszt, vagy eszik, hanem azt mondjuk, hogy ha csökkented a húsfogyasztásodat, azzal igenis drasztikusan tudsz változtatni a környezetnek a minőségén. De hogy ez egy út, ami mindenkinek a saját ritmusában tudunk haladni, hogyha tartós változást akarunk elérni. Mi is szembenéztünk azzal, hogy ez az út lehet, hogy túlságosan lassú. De az, amin mi dolgozunk, hogy a szemléletváltás és a magatartás változás, az nem tud békés körülmények között gyorsabb lenni, mert ezt internalizálni kell, belsővé kell tenni ezeket a mintákat. Ha rákényszerítenek, akkor tiltakozni fogsz ellene. És persze kihívás, hogy a fogyasztói társadalom az nagyon ellenhat, tehát hogy most még jobban, tehát ezek az online marketplace-ek sein, Temu, még az Amazon is, tehát hogy olyan durván nyomják ránk a fogyasztást, hogy azt még egy, és olyan pszichológiai eszközökkel,
ugye először a fekete évesek sedének ellenállni.
Igen, pontosan, mert egyszerűen arra pszichológiai, biológiai beállítottságunkra hat, aminek nagyon nehéz ellenállni, illetve fel kell tudni ismerni ezeket, hogy ez arról szól, nem arról szól, hogy én ettől most boldogabb leszek, vagy jobb társadalmi pozíción leszek. És hát a társadalom arra megy, hogy most mindenkinek el kell menni nyaralni nyáron, mert nem ember, aki nem ment nyaralni, akkor még az is, aki otthon ülő típus, hát muszáj, mert mit mondok a munkahelyemen, hogy nem voltam nyaralni, nem telik.
Hát nyaralni
ezek,
kell.
Igen, hogy ezek valós kihívások egy zöld életmódot követő szembeszám, és mi is keresünk el a megoldásokat. Tehát még az alternatív fogyasztásra leegyszerűsítem, hogy környezetbarátabb terméket választunk, az arra vannak megoldások, minősített termékek, biotermékek, van már választék. Az, hogy kevesebbet fogyasszunk, arra még a haladóbb nyugati szervezetek sem találtak igazából kulcsot, és ez a legeslegnagyobb kihívás most, úgyhogy elég feszített a helyzet.
Úgynevezett kultúra. Szerintem az ember olvas, nem pörgeti az online marketplace-eket.
Hát igen, ez lenne mondjuk a megoldás. Na de konkrét téma, mert hogy igazából ebbe szét tudnánk folyni, mert ez annyira hosszú. Vannak olyan konkrét eredményeitek, meg a közös összefogás által, említetted a Coca-Colát, hogy sikerült végülis ellenük egy nagy győzelmet aratni, de nem is ellenük, hanem tulajdonképpen ez egy ilyen közös siker, és nem is Coca-Colával együtti siker, hogy majd meséld el kérlek az előéletét, én csak annyit mondanék, hogy meg kell változtatni a Coca-Colának a csomagolását, legalábbis egy részét, és hogy ez miért volt szükséges, és hogy kikkel együtt sikerült ezt elérni.
És ez miért akkor eredmény?
Hátrébb lépve, ugye ez megint a greenwashing, a zöld állítások, hogy ez is annak a jele, hogy a vásárlókat érdekli a környezetvédelem, szeretnének olyan termékeket vásárolni, ami jobb a környezetnek, vagy legalábbis kevésbé káros. És az egyik legjobban alacsonyan függő gyümölcs az újrahasznosítható, újrahasznosított műanyag palackok. Ugye a szelektív hulladékgyűjtést az minden szinten már nyomja mindenki, állami, magán, céges szinten, és elérhetőek az ipar számára azok az alternatívák, hogy viszonylag könnyen raknak a piacra, vagy tesznek a piacra újrahasznosítható palackokat, vagy újrahasznosított anyagból készült csomagolásokat, és viszont ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon össze-vissza kommunikálnak. Ezt ismerték fel az európai fogyasztói szervezetek, hogy akárcsak a mi vizsgálatunk is azt mutatta, hogy egy vissza vagy a újrahasznosítással kapcsolatban 47 féle kommunikációt találtunk 300 tisztítószeren, és ez csak egy állítás, egy aspektus. Ráadásul az újrahasznosítással úgy érzik az emberek otthon is, hogy ki van pipálva, a környezetvédelem, megoldottuk. És akkor ezért gondolták az Európai Fogyasztói Szervezetek a BEUC-kal, az Európai Fogyasztói Szervezetek hálózatának központjával, hogy ez egy olyan terület, amin az Európai Unió szinten lehet hatást elérni, mert a hatóságok egyenként nem bírnak vele, nincs kapacitásukban, nincs annyira fókuszban, fontosabb ügyek is lehetnek. És csináltunk egy vizsgálatot 13 szervezet, vagy 17 szervezetnek a részvételével mindenki megnézte a hazai piacát, az üdítő, illetve ásványvíz palackokon, hogy milyen állítások vannak, és ott egy jogi csapat egy segítségével kiszűrtük azokat az állításokat, amik már a mostani jogszabályok szerint megtéveszthetik a vásárlókat, és egy ezzel kapcsolatos jelentést pedig benyújtották az Európai Bizottságnak, illetve ott van egy olyan úgynevezett CPC Network, ami a fogyasztóvédelmi hatóságok hálózata. Mert az Európai Unióban a fogyasztóvédelem az nemzeti hatáskörben van, mindenkinek van egy nemzeti hatósága, tehát hogyha egy cég ellen európai szinten akarunk lépni, akkor mindegyik hatóságnak egyenként kéne lépnie, és viszont van ez a hálózat, hogyha ott indítunk eljárást, akkor ott koordinációban. És emellett mi még, ugye három ilyen ásványvízgyártó cégnél találtunk problémás állítást, a Fontevivánál, a Szentkirályi ásványvíznél, illetve a Coca-Colánál. A Coca-Colának három magyar cége van, tehát most, hogy pontosan melyik cég melyik mit állított, igen. És azért lett Coca-Cola Company, mert a gazdasági verseny úgy éltem meg, hogy ez egy közös felelősség, és mi a gazdasági versenyhivatalnál a tisztességtelen piaci magatartásokat felügyelő hatóságnál tettünk panaszt, ezt tulajdonképpen elküldtük e-mailben a sajtóközleményt és a vizsgálati anyagot, és ők egy év múlva, 24 augusztusában indítottak hivatalosan versenyfelügyeleti eljárást mind a három cég ellen. És mivel a Coca-Cola...
Ez mind múlt, hogy ők elindítják ezt az eljárást? Ez az ő panaszból lesz eljárás? Ez rajtuk múlik?
Ez rajtuk múlik. Ugye kétfajta, most ez egy jogászkodás, de a gazdasági versenyhivatalnál panasz lehet tenni, tulajdonképpen bárki beír egy e-mailt, hogy az problémásnak tartom, vagy egy bejelentést, ami egy hosszú űrlap, ahol részletesen indokolni kell, tényekkel alátámasztani. Én akkor éppen szabadságon voltam, úgyhogy
hosszút választottam.
Nem, a rövidet választottuk, a panaszt választottuk, és a panasz esetében viszont a hatóság mélegelési jogköre, hogy eljárást indít el, és valamikor több panaszt összegyúrnak. Tehát, hogy akkor jönnek a panaszok, és látjuk, hogy erre sokan panaszkodnak, akkor megnézzük.
Már 20-an írtak, hogy a Coca-Cola nem csinál valamit jól, akkor.
És hát mi azt gondoljuk, hogy ez a mi panaszunk alapján indult. Hivatalosan ugye erről nincsen állásfoglalás, de hát a mi általunk bejelentett állításokat kérdőjelezi meg most a gazdasági versenyhivatal. És mivel ez a cég az európai szinten működik, és a svéd hatósághoz is érkezett ilyen bejelentés a svéd szervezettől, ezért ott egy közös összehangot eljárás keretében a Coca-Cola végül úgy döntött, hogy nem pereskedni fog, vagy kivárja a több éves eljárásnak a végét, hanem önkéntesen felajánlja, hogy megváltoztatja a kommunikációját, és hogyha erre az Európai Bizottság rábólint, hogy ez egy elégséges vállalás, és hogy nem akkor megy tovább, akkor fél éve van a Coca-Colának, hogy az összes kommunikációját lecserélje weboldalon, termékeken. És a többi. Ugye az állítás az arról szól, hogy 100%-ban újra hasznosítható, vagy 100%-ban újra hasznosított palackokról van szó, miközben a csomagolásról, miközben a kupak soha nem lehet újra hasznosított anyagból. Egy élelmiszer esetében az élelmiszer biztonsági téma, tehát a kupakok azok mindig új műanyagból készülnek, illetve a technológiának sem létezik az a megoldás, hogy szintiszta, újra hasznosított, mindig kevernek bele műanyagokat. Tehát, hogy ez egy megtévesztő a fogyasztó számára, hogy ez a probléma megoldható és kipipálható azzal, hogy ő ezt a terméket választja. És hát az már mellékes, hogy Magyarországon az újrahasznosítási arány, hogy max. 30%-át, ha visszagyűjtjük, és annak utána a feldolgozása hogyan alakul.
De tehát, most szerintem egyébként az automatákkal azért megy előre visszagyűjtés, nem?
Meglátjuk, tehát azért még az adatokat mi is most várjuk frissen. Ez egy jó ösztönző egyébként, azt is látjuk, az anyagi ösztönző, minden szempontból a cégek felé is, meg a lakosság felé is az egy erősebb.
Bár én mostanában pont nem viccelek, az elmúlt hetekben egyre több palackot látok a földön. Ez az elmúlt, tehát eltelt egy év, és egyre többet látok eldobálva.
Ez szerintem csak annak köszönhető, hogy rohadt meleg van. És az ember jöttébe, mentébe, még ha vesz is kulacsot, vesz egy mentes vizet,
és azt eldobja a földre. Eldobja a földre, annyira meleg van, ezt nem bírja
vizet kukáig. Több gyűlik össze így menet közben a kezedbe, és azt már nem viszed haza.
Én nem vagyok ennyire megengedő. Egy paraszt, aki eldobja.
Én nem azt mondom, hogy nem paraszt, hanem azt mondom, hogy szerintem ez az oka.
Értem, igen, igazából.
Jaj, várj, most közben meg a hőbörgésedre kivettem a fejemből.
Azt azért szeretném hangsúlyozni, és azt tartjuk ebben nagyon nagy eredménynek, hogy még egy ilyen nagy cég is, hogyha összehangoltan lépünk fel ellene, akkor meghallja a fogyasztóknak az elvárásai kérdései.
Tehát az összefogás igazából, akkor ez tulajdonképpen a Tudatos Vásárlók Egyesülete nyújt egy kezet, amit hogyha megfogna a társadalom, akkor ez közösen egy csomó ilyet végre lehetne vinni. De hogy én ugye azt látom, az utóbbi időben Magyarországon egyre kevésbé jelennek meg ezek a klímapolitikai szempontok, kormányzati, vagy akármilyen állami kommunikációban. Ezt hogy látjátok?
Ez most megfogtál annyira, tehát én vagyok szakmai kapcsolatban minisztériumi munkatársakkal, akinek ez a munkájuk, tehát
ők foglalkoznak vele nyilván, igen.
Az, hogy ez most kinek mennyire éri el, és milyen fórumokon az inger küszöbét, tehát hogyha a nagy bulvár hírlap oldalakon a aktuál politikai háborús események vannak, akkor, szakmai fórumokon meg azért ott vannak a mind a kormányzati szereplők, de az való igaz, hogy a magyar kormányzatnak, nem tudom, 30 éve az az álláspontja, hogy a környezetvédelem azért ez egy szűkítő előírás csomag a gazdasági fejlődés előtt, mert valóban az, tehát hogy itt arról van szó.
Tehát, hogy egy kicsit, ha tehetnénk, szabadulnánk tőle?
Nem, hanem hogy ez költség plusz költség.
Ezt értem, tehát
hogy sokkal könnyebb szennyezni, nem, tehát hogy ez mindig egy kormányzati szerv számára, ez mindig egy ilyen balanszírozás, ez egy libikókázás kérdése, hogy a környezet érdekei és a gazdaság érdekeinek hol van a közös metszete. Valakik ugye harcosabb kiállást várnak el a kormányzattól is, hogy adott esetben inkább a zöld átállásban leírul ipari lehetőségeket aknázzuk ki. Én sajnos tényleg, tehát hogy politikailag sem, és szakmailag sem tudok ebben állást foglalni, mert ebben nem veszek részt. Azt tudom, hogy a fogyasztóvédelem, illetve azokkal a területeken, ahol én dolgozok minisztériumi munkatársakkal, ott a greenwashingnak is fontos problémának tartják, és látják ennek a kihívásait a fogyasztással, annak a negatív hatásaival, és foglalkoznak ugye a agrárminisztériumban a szupermarketeknek a vásárlásokat, tehát az ő vásárlóereik hogyan hat mondjuk egy beszállítói láncait, mondjuk a kisgazdákra, vagy a mezőgazdasági munkáit. Tehát, hogy ez nagyon egy komplex kérdés, és én nem mondom azt, hogy nincsen ez az asztalon, és nincsenek szakemberek, akik ezzel foglalkoznának. Az biztos, hogy nem mondhatjuk azt, hogy Magyarország egy zöld kormányzati politikát visz a első vonalban.
És én pont azt hiszem, ez a környezeti igazságosság van, akkor inkább így fogalmaznék háttérbe szorulva, ugye, ami még jobban érinti amúgy a hátrányos helyzetűeket, akár mondjuk az élelmiszer bizonytalanságban, vagy tényleg a környezetszennyezés szempontjából, mert hogy nagyon nehéz elérni mondjuk a szegény réteget tudatos vásárlással, hiszen örülnek, ha tudnak valamit vásárolni.
Nem, tehát hogy a tudatos vásárlást azt alapvetően nem is a mély szegénységben élőknek a kihívása, tehát hogy nem az ő fogyasztási ökolábnyomok okozza a legnagyobb problémát.
Persze.
És azért mondom az ökolábnyomról, vagy akár a vízlábnyomról, vagy a karbonlábnyomról, mert nem mondom azt, hogy a szegénységgel kapcsolatban nincsenek olyan környezetszennyező tényezők, mondjuk a fűtéssel, amik ne lennének relevánsak, és ne lehetne szociálpolitikai eszközökkel ezen segíteni, de hogy nem egy mély szegénységben élőnk kérjük számon az ökológiai lábnyomát, vagy akár a műanyag lábnyomát is, mert egy középosztálybeli, még de egy középosztálybeli magyarnak is sokkal-sokkal komolyabb a lábnyoma. Ugye múlt héten volt a magyar túllövés napja, hogy tulajdonképpen az ez évre jutó erőforrásainkat átlagosan a magyar lakosság elhasználta, még ezzel a gazdasági szociális helyzettel. Nem, azt mondom, két napra később van most. Hát a gazdasági helyzetnek mindig vannak előnyei is. Hát ez mondjuk az egyik ilyen vicc volt mindig az egyetemen, ezt azóta szoktam mondani, hogy miért fogja Magyarország könnyen elérni az EU-s klímacél kitűzéseit, mert a 90-es évekhez van a kiinduló pont, és utána beesett a magyar ipar a 90-es évek elején, és onnan alulról közelítjük a határértéket, tehát most ezt nagyon leegyszerűsítettem természetesen, de hogy egy persze. És hát ez egy kihívás, amikor arról beszélünk, hogy tavaly voltak ilyen hírek, hogy csökkent a fogyasztása a magyar lakosságnak, az ugye mi örülnünk kéne, akik a környezet lábnyomért, de hogy pontosan tudjuk, hogy
nem ez a roppant tudatos felnyíró szemek.
De nem ez a fogyasztás csökkentés, amiről mi is gondolkozunk, meg szeretnénk elérni, mert ez a deprimált, ez amikor nem szerkezetileg változik meg a fogyasztás.
Hát hogyne, hát a Covid alatt is sokkal kisebb volt, érted a káros anyagkibocsátás.
Pekingen, ez Peking felett az ég, lehetett volna egy ilyen filmet.
Látták a napot.
Mi történik? Na de igen, Anikó, nekem nagyon egy kicsit ilyen személyes kérdés, hogy te a saját háztartásodban szerinted 100%-osan meg tudod valósítani azt, ami kommunikáltok egyébként a tudatos vásárokkal? Hát, mert tök jó, hogy nem hazudsz, mert én is mindig azt mondom, hogy nem lehet tökéletesen. Mindenki ki tud választani egy-két pontot az életében.
Sőt, vannak olyan területek, amire azt mondtam volna 10 évvel ezelőtt, hogy jól vagyok, és most megint így eleresztettem a gyeplőt, amit a párom is most ha hallgatja majd az adást, akkor bólogatni fog, és amire mindig veszekszik velem, hogy én az élelmiszer hulladék területén vagyok.
Az a legnehezebb.
De vagyok Tehát, hogy megveszek valami jó zöldséget, hogy nagyon egészségesen fogunk élni, és akkor így a minden nap mondja, mert meg kéne sütni azt a gombát, és igen, meg fogom sütni, és aztán
és nem.
Uh-huh. Nem. Tehát, hogy én pontosan tudom, hogy ott van nekem egy nagyon nagy fejlődési
maroptam ki egy kenyeret, lányok,
igen.
Mert azért úgy raktam el direkt, hogy ilyen gyönyörű tasakban, ami ugye van ez a újra tasakom, és így, mivel hogy ezt így elfejtettem, mert nem látszik, hogy benne van, ezért megpenészedett az egész kenyér, mert egyszerűen elfejtettem, hogy ott van.
Én kidolgoztam egy új szisztémát, átrendeztem a konyhabútoromat is a fiókba, ahol eddig eszközök voltak, az lett a kenyeres fiók.
És ez mindig kiúzod véletlenül.
Egyrészt, másrészt három ilyen kis blokk van benne, és mindig, amelyik lejár leghamarabb, mert a pékáruba például az én uram az rá van fixálódva, hogy nem tudom, minden nap vesz pékárut, tehát nem értem.
Mert Újlipótvárosban éltek, és ott gyönyörű pékáruk vannak.
És mindig előrébb rendezem azt, ami a legöregebb, értitek?
De akkor mindig száraz kenyeret fogsz enni.
Igen,
így van.
Ki akar
de teljesen igénytelen vagyok, sajnos kajálás szempontból ezt már többször
tisztelt. Tudod, egy kis sörtörkölye kiváltott így. Kakaóval. Na, de hogy akkor ezt így, nyilván akkor ez szerintem azért is adódik ez, hogy nem tudunk mindent betartani, mert ezért az embernek elmegy, az élettel jobban foglalkozik szerintem, mint csak a környezetvédelemmel. De hogy itt ma civilként, nőként, szakértőként, amúgy hogyan tudod, bocsánat, megtartani az egyensúlyt a szakmai elkötelezettségeddel együtt?
Azért ez olyan, mint amikor a fitness edzők miért vannak olyan jó karban, hát ez a munkájuk, tehát hogy én nekem ugye erről szól a napi 24, tehát hogy én azért tudok ennyit foglalkozni ezzel a témával, mert hogy meg a cégnél, én így jó a cég, de az egyesetnél is erről beszélünk, jönnek az új hírek, az új megoldások, az új reklámok, amivel foglalkozni lehet, tehát hogy így nekem így ezért van ekkora tudásom, tapasztalatom, meg döntési igényem ez a témára, ha nem ezzel foglalkoznék, ha nem tudom, iradista lennék egy könyvelő cégnél, akkor biztos sokkal több energiának érezném ezzel foglalkozni.
Tehát, hogyha a klasszikus jogi pályán maradtál volna, akkor valószínűleg azt éreznéd, hogy café to go, 0-24.
Hát akkor azt mondanám, hogy ez a szabadidőn terhére egy hobbi tevékenység, főleg ha ellenszélbe kell csinálni.
Hát,
nem tudom, hogy akkor mi lenne. Tehát, hogy én jelen pillanatban egy iskolaalapítványban voltam elfekvő önkéntes, tehát, hogy én nem tudom, hogy mennyire önkénteskednék civil szervezetben, mennyire vennék ezt ebben a szakmai diskurzusban, nem ez lenne a munkám. Tehát, hogy nem akarok álszent lenni. Tehát, hogy
ez, jó,
de közben
hogy
én nagyon értékelem azokat az embereket, akik ezt szabad idejükbe csinálják, akik hétvégén jönnek el a mi programjainkra. Minden héten találkoznak 2 órát ebben a témában, 6-7-8 héten keresztül. Tehát, hogy ez, hogy én ezt pontosan tudom. Én meg ezért fizetés kapok, illetve hát dolgozok azon, hogy más munkatársaim fizetés kapok.
Közben meg az elején beszéltük meg, hogyha mi ebbe az egész területbe téged megfogott, vagy amiatt a Tudatos Vásárlók Egyesületéhez csatlakoztál, pont az volt, hogy azt érezted, hogy az egyén felelőssége. Most közben meg arról beszélgetünk, hogy...
Egyetemista voltam.
Ja, értem. Most közben meg arról beszélgetünk, ezért ütött egy kicsit szíven, hogy de közben meg azt is tudjuk, hogy egyénként nehezen fér bele az ember életébe. És elkészített helyzetben vagyunk, hogyha ez a fókusza az életünknek munkaszinten.
Igen, de arról beszéltünk, hogy nem fér bele minden. Igen. Tehát azért belefér sok minden az életünkbe, amin amúgy változtatni kell. Az legyen már igényünk, szerintem azért a jó minőségi környezet, ez egy igény.
Meg azért fontos most, hogy azért ma sokkal könnyebb, mint 20 évvel.
Ez igaz.
Hát, hogy
tehát, hogy most nem kell az egyetlen biopiacra a másik
emberre. Most igazából beszélgetünk dolgokról, de igen, te ezt csinálod 20 éve. Tehát igazából nincs olyan lehetőség, hogy nem csinálod ezt.
Szerintem ezért fontos az, hogy a mi munkák, amit szeretnénk, azért a kiszolgáló környezetre is hatni. Tehát, hogy a szupermarketekben, ahol valljuk be a lakosság, több mint 40-50%-a vásárol, hogy ott kínálat legyen erre.
Én voltam Las Vegasban, ez most így felvágok, de nem ezért mondtam, hanem képzeljétek el, nem tudom, hogy valaki volt-e már innen, ott még a buszmegállóban is ki van téve, meg mindenhova ilyen, hogy hívjuk azt, szórólap, szóróanyag, hogy a játék, az maradjon játék, és hogyha érzed, hogy már függő vagy, akkor itt azonnal hív fel ezt a számot, de mindenhova ki van téve, gondolom, kötelező ott a hatóságilag. Ezt kéne minden boltba, a tudatos vásárlás 12 pontját kitenni, és mielőtt bemész a boltba, el kell olvasni.
Csak de mondok ennél...
Tehát hány szórólapot kéne nyomtatni?
Nem kell, ki kell tenni.
Fenntartható.
Ja, de mondok ennél azért vadabbakat is, tehát azért alkoholt és dohányterméket reklámozni azért 10-20...
Hát
20 éve biztos lehetett még, sőt. Ott volt a filmekben, ott volt menő a versenyomtokkal. Tilos most egyszerűen. Tehát Én azt gondolom, hogy vannak olyan megoldások, amiket lehet, tilos lehetne reklámozni. Van olyan város, azt hiszem Kopenhága, ami kitiltotta az autóreklámokat a közterekről.
Ja.
Tehát, hogy és most ezt le kéne ellenőrizni, de valami hasonló.
De
tehát,
hogy
van, hogy bizonyos fogyasztási mintákat ne szabad jól népszerűsíteni.
Igen, a politikusokat.
És nem csak egészség, meg biztonság szempontjából, hanem a környezetünk védelme szempontjából is.
Teljesen jó.
Zöld
Amikor
lottó.
Van egy ilyen nevű játékunk, a Zöld Lottó, látsz magad előtt egy ilyen üvegbúrát, és igazából az a feladat ebben a játékban, hogy három ilyen kis cetlit kéne kihúznod, és nagyon egyszerű, olvasd fel, mutasd bele a kamerába nekünk, és az első
tenger.
Szó, vagy első mondat, ami eszedbe jut róla. Meg tudod fogalmazni?
Tenger, mi mindig úgy próbáljuk meg összeretni a nyaralásunkat, hogy legyen egy hét tenger és egy hét hegy. Hát, hogy civilszt ezeként dolgozva azért nem vettem minket a pénz, úgyhogy mi mindig ilyen sátras, kéthetes, 12 napos nyaralásra szoktunk menni a családdal, a két gyerekemmel, meg a párommal, és ez mindig benne van, hogy megyünk egy hetet a hegyekbe mászkálni, és utána a tengerhez.
Ez Horvátország, ott lehet sátrazni is.
Nem, mert párom Horvátországban nem szeret nyerni, de hát a Balkánt végigjártuk, Albániát, Macedóniát, ahol is tengen, de ott az Okridító, Montenegrót, úgyhogy...
Látják, hallják, kedves hallgatóink, nézőink, hogy azért, mert valaki fenntarthatósággal foglalkozik a tengerről, nem biztos, hogy a műanyag hulladékra asszociál. Van ám élet emellett is, és ezzel együtt.
Mondjuk előbb azt kellett mondanom, hogy csak a tenger mellett eszek tengeri halat. Én nem eszek tengeri halat. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán.
És miért, nem
pont tegnap kaptam anyukámtól pár fagyasztott lazaszeletet, de
jó.
Hogy
jó, de az nem tengeri hal, az folyami.
Na jó.
Ember. Hát, amit szerintem az elején mondtam, a fenntarthatóság, hogy ez nem csak a környezetünk védelme, hanem a mi védelmünk is. Tehát a fenntarthatóság azt gondolom, hogy emberközpontú. Tehát nem csak a réti cséreket, remélem van ilyen madár, védjük, hanem minket és a mi társadalmokat védjük. Hogy nekem ez valami gyerekkoromból a nagymamámnak elveszett a férjét a második világháborúban, tehát nekem ez, hogy a környezeti problémák miatt adott esetben
háború
lesz, vagy el kell hagynom az otthonomat, ez nekem ilyen gyerekkori
szorongás.
Igen, pontosan. Úgyhogy nekem itt nem csak a környezetünkről, a természetről, hanem a társadalomról is szól.
Nem az zöldről van, csak szó.
Igen.
És a harmadik, és egyben utolsó...
Milyen filozofikusak vagyunk.
Igen, az hosszú.
Klímastratégia!
Na, tessék. Igen. Tehát a következő adásunkat ebben a témában.
Hú, nekem a klímastratégia mindig az jut eszembe, hogy én nem szeretem, amikor a klímalábnyomról beszélünk, mert az nagyon egy irány. Tehát megint egy nagyon fontos és nagyon akut problémát emelünk ki, de pontosan, hogyha csak a klímát akarjuk megoldani, akkor olyan problémát akart okozunk, mint mondjam, az akkumulátorok eset a legjobb példa, hogy egy zöld energiatechnológia egy nagyon környezetszennyező technológiával párosul, és hogy nem holisztikusan kezeljük a témát, hanem csak a karbon lábnyomunkra hegyezzük ki, attól még az föld erőforrásai, vagy a tágabb értelemben feltartatóság, aminek egyébként nagyon hiányzik a definíciója, én azt gondolom, az megint félre fog minket vinni. Tehát, hogy a klímastratégia helyett inkább a fenntarthatóságra, vagy a fenntartható bolygóra, életre fókuszálnék.
Hú, hát honnan tudtad, hogy ez lesz a végszó, amikor ez csodálatos volt?
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és kedves hallgatók, én amit elviszek magammal az, hogy van értelme egyénként is valahogy a fogyasztásunkkal foglalkozni, tudatosabban vásárolni.
Abszolút.
És ebbe segítséget is kapunk. Nem tudtam nem meghallani, hogy kapunk segítséget életmód szinten, és kapunk segítséget vásárlás szinten. Jól lehet a bizonyos tesztek fizetősek, de jusson mindig eszükbe, hogy azért fizetek én, hogy teljesen független lehessen a teszt.
Így van, tehát látogassanak le a tudatosvásárló.hu-ra, mert csodálatos dolgokat lehet találni. És a Klub Rádió YouTube csatornájára is, hiszen az Ember a Földön már képpel is nézhető, és természetesen most is lesz az adás után Legyen az rovatunk, ahol kisgyermekeknek ajánlunk, a persze a szüleikkel együtt, programot akár hétvégére, de bármikorra, nagyon izgalmas a mostani rész is.
Együtt lehet nézni a Klub Rádió leendő hallgatóival.
És a leendő tudatos vásárlókkal.
A mai vendégünk tehát Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője volt. Nagyon köszönjük, hogy
köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Viszont látásra, viszont hallásra. Jövő héten várjuk Önöket.
Béke. Szeretettel.